Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Egy rendszerváltás után pár céltudatos év és annyi lejtmenetet követően lesz-e feljebb ebben az országban?
Vándorévek.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben? Elritok Nóra, pedagógus, grafikus művész van velünk, az Igaz Gyöngy Alapítvány alapítója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ez most egy Budapest Berettyó újfaj vonul. Azt lehetett olvasni az elmúlt napokban, hogy elhagyja az alapítványt, amit én nehezen tudok elképzelni, mert ez olyan, mint ha valaki lemond a gyerekéről.
Ez így van, természetesen nem hagyom el az alapítványt. Egy más szerepben leszek, az operatív részből szeretnék kiszállni. Egyrészt azért, mert elértem a öregségi nyugdíj korhatárt, másrészt azért, mert nagyon szeretném megélni, hogy az alapítvány nélkülem is működik, és ehhez muszáj hátralépni és hagyni a fiatalabb kollégákat dolgozni, helyzetbe hozni őket, és ez csak akkor megy, hogyha elkezdek tudatosan egy más szerepet felépíteni. Maradok az alapítványnál, tulajdonképpen egy félállásban fogok dolgozni, de home office-ban, hogy ők tudjanak önálló döntéseket hozni a napi munkáról, napi eseményekről, és a stratégiai tervezésben, a kommunikációban és az ügyképviseletben fogok dolgozni. Tovább is természetesen bemegyek időnként, hogy megnézzük együtt is, hogy minden rendben van-e.
Hát akkor ez tényleg olyan, mint egy gyerek, felnőtt és kirepül, de azért a kapcsolat marad. Az elmúlt 15 évéről szeretném kérdezni igazából, mert azt gondolom, hogy részint nem akarta, de mindig beleért a politikában, mert a politika foglalkozik azért a szegényekkel, a szegény sorsú gyerekekkel is, csak hát nem úgy, ahogy ön szeretné, vagy ahogy elképzelnénk. Meg hát egy olyan társadalomban él, és kellett dolgoznia, és fog dolgozni továbbra is, ami rettenetesen szét van szakadva, és borzalmas ellenmondások és gyűlölködések gyötrik. És ilyen körülmények között rávenni embereket, hogy a szegregált falvakra, a nehéz sorsú gyerekekre, meg a nehéz sorsú szülőkre figyeljenek, az rettenetesen nehéz lehetett, és valamiért az az érzésem, hogy évről évre nehezebb, nem?
Ez így van. Ugye 25 éve alapítottam az alapítványt, és talán addig, amíg csak az oktatásban dolgoztunk, addig kevesebb volt a konfrontáció, de aztán, amikor a szociális munka területére is kiléptünk, és elkezdtünk a szegregátumok komplex problémáival foglalkozni, akkor egyre nehezebb lett. Ezt a ügyet képviselni, azt gondolom, hogy sosem volt egyszerű. Egyszerűen azért, mert már a rendszerváltás előtt is egy szőnyeg alá söpört probléma volt a társadalmi leszakadás, vagy mondhatom úgy, hogy a generációs szegénység, és szándékosan nem akarok roma kérdést csinálni belőle, hanem azt a fajta szocializációs mintát szeretnénk megváltoztatni, ami generációkon át öröklődött olyan emberekben, akik esélytelenül rossz körülmények között éltek, és tulajdonképpen soha nem kaptak elég segítséget az életstratégia váltáshoz. Szóval soha nem volt ezt egyszerű képviselni, de az utóbbi 15 évben azt érzékeltem én is, hogy folyamatosan nőtt a szembeszél, egyre több szinten kellett konfrontálódni, és hát közben tanulni ezt az egészet, mert azért ez egy hatalmas tanulás volt, hogy az iskolából kilépve, ahol a gyerekek szintjén próbáltuk értelmezni a problémát, ugye jött a következő fokozat a családok szintje, aztán felismerve azt, hogy ha nincs közösség, akkor nincs megoldás, és akkor mindjárt mentünk a települési közösség szintjére, aztán felismerve azt, hogy az intézményrendszerrel is valami gond van, hogyha nem tud hatékonyan foglalkozni velük, és velük is kialakítani egy együttműködést, őket is megérteni, és mivel az intézményrendszer működését a szakpolitika határozza meg, már is ott vagyunk a döntéshozói szinten. Na most az, hogy az utóbbi 15 évben a szakpolitika folyamatosan felszámolódott, és pártpolitika lett belőle, azt hiszem az nehezítette meg igazán a helyzetet.
Volt egy interjú, amiben azt mondta, hogy tulajdonképpen a politikát nem nagyon érdeklik a szegények, és a kormányok azzal számolnak, hogy 4 évük van, tehát itt gyors sikereket elérni úgyse lehet, meg hát különösebben akarat sincs bennük, hogy leküzdjék a szegénységet, mert sok pénz, sok munka van benne, de ami még ennél inkább megütött, az önnek az a mondata, hogy beszélt egyszer egy pappal, és a pap azt mondta önnek, hogy hogy jó, hogy vannak szegények, szükségünk van rájuk, hogy gyakoroljuk rajta, vagy rajtuk a könyörületet, az irgalmasságot. Ez nagyon megbeütött azért.
Bár azóta többször emlegettem ezt a mondatot, és azért egyházi körökből is mondták, hogy ez azért nem teljesen így van, ez egy rosszul sikerült mondat volt. Én azt gondolom, hogy ezen komolyan el kellene gondolkodni. És ugye, ami mondatta velem, az, hogy az utóbbi években a szociális problémákban, az oktatásban is, és a társadalmi leszakadásban is, és a gyerekvédelemben is az egyház előrelépése óriási lett. Na most ebben a helyzetben felmerül az emberben egy kérdés, hogy ha az egyház ezt a könyörületességét szeretné érvényre juttatni, és nekem ebből elég sok konfliktusom volt, mert az egyházi iskolák szegregáló hatása ellen elég határozottan felléptem, és hát mondjuk úgy, hogy nem igazán sikerül konszenzust kialakítani. Ebben. Szóval ebben az egész helyzetben az, hogy meg fejlesztő segítségnyújtást akarok nyújtani, vagyis helyzetbe hozni ezeket a családokat, hogy életstratégiát tudjanak váltani, vagy pedig függőségben akarom tartani őket adományokkal azért, hogy a hitéletet, a gyülekezeti életet erősítsék. Szóval ebben szerintem azért van valami ellenmondás, és azért merek ilyen keményen fogalmazni, mert pontosan amikor az egyházi iskolák szegregációja ellen küzdöttem, azért elhangzott az a mondat is egy egyházi vezetőtől, hogy nem az iskola fontos, hanem a gyülekezet építés. Tehát amikor az iskola rendszerben az egyház szegregáló hatással van, és nem menti fel a felelősségét az, hogy közben a karitászokban próbál segíteni a szegényeken, na de hát mégiscsak egy kerek történetnek kellene lennie a Biblia szerint, hogy az egyház a szegények fele fordul. Na most, hogyha a szegénységben élő, halmozottan hátrányos, zömében roma, sajátos nevelési igényű gyerekek nem tudnak az ő iskola rendszerében tömegesen megjelenni, legalább olyan arányban, mint az egyházi vagy az állami iskolában, akkor ott valami probléma van. Most ez az, amit én nem értek, és azóta sem értek, és az egyháznak a térnyerésénél szerintem ez egy olyan ellenmondás, amit vizsgálni kellene. És akkor még hozzá teszek egy dolgot, mert ez is egy jelenség lett, egy mintázat lett, hogy mintha a vallásosság az egy szociális munka tudás lenne. Hát a szociális munka az egy szakma, azt meg kell tanulni. Érteni azokat az összefüggéseket, ami olyan helyzetbe hoz családokat, hogy önerőből már nem képesek változtatni a helyzetükön, hogy jól segítsünk, azt megtanulni, és az nem attól függ, hogy valaki vallásos-e vagy sem. Én nem vagyok vallásos, de például aki az utódom, aki az egyik utódom a vezetésben, és a szociális részt fogja vinni, az a kollégám, ő református, hívő református. Nincs közöttünk különbség a családok és a problémák megítélésében. Szóval az, hogy valahol vallásos emberek tevékenykednek, és ők tudják, hogy mit kell tenni, ez nem így van. Azt tudja, hogy mit kell tenni, aki ezt tanulta, ez a szakmája, és mélyen meg akarja ismerni ezt a problémát, és nem függőségben tartani az embereket, hanem segíteni, hogy kilábaljanak ebből a mély helyzetből.
De hát volt egy államtitkár is, aki azt mondta, hasonlóan ahhoz a gyakorlathoz, amit egyes egyházak követnek, ugye, hogy kimazsolázzák maguknak a jó tanuló és lehetőleg nem cigány gyerekeket. Szóval azt mondta az államtitkár, hogy hát azért az osztályokban nem kell túl sok, vagy egyáltalán nem is kell leszakadó gyerekeket tenni, mert amikor a nagyanyám elrakta a szilvát, akkor vigyázott, hogy ne legyen közte egy romlott se, mert az az egészet elrontja. Szép mondat.
Igen, ez egy nagyon kemény mondat volt, hát nekem ez különösen azért emlékezetes, mert abban az időben még azt gondolom, hogy harciasabban álltam bele ebbe a problémába, és írtam elég sok cikket is, többek között a HVG-n is, a blogon kívül is. És például ez a cikk, aminek ugye az volt a címe, hogy Könyvhammer különleges befőtje, ez meglehetősen kritikus, mondhatnám, hogy tőlem szokatlanul pikért volt, és hát ezzel magamra is haragítottam az akkori emmi vezetést, miniszter urat is, és hát itt egy hosszú húzavona kezdődött, amiben rá akartak venni arra, hogy vonjam vissza ezt a cikket, kérjek bocsánatot, de nem tudtam megtenni, mert nem az államtitkár, nem ezt kifogásolták egyébként az államtitkáról, mit mondott, hanem az, hogy ebben a cikkben volt egy olyan mondat is, hogy Balogh Zoltánról senki sem fogja lemosni a szeretetteljes szegregáció kifejezést. És ők ezt úgy értelmezték, hogy miniszter úr nem mondott ilyet soha, de én nem is mondtam, hogy ilyet mondott, de szó szerint, mert nem hallottam, viszont a nevéhez kapcsolódik az a fajta szeretetteljes szegregáció, amiben ő tulajdonképpen támogatta a szegregált oktatást, hogy külön tegyék ezeket a gyerekeket. Na most én ennek a ennek a döntésnek a felelősségét én nagyban rátolom az akkori irányításra, mert tulajdonképpen ebből indult az el, hogy azokon a településeken, ahol egyházi iskola volt, ott az egyházi iskolák szegregálták az állami iskolákat. És ez gyakorlatilag úgy megnövelte az oktatási szegregációt ma Magyarországon, hogy fogalmam nincs, hogy hogy lehet ebből valaha kitörni és visszafordítani ezt az egészet. Én 5 évig harcoltam ez ellen, mert sikerült egy olyan pillanatot elkapnom, amikor még az EMMI volt, és akkor az EMMI és a Tiszántúli Református Egyház község is, és 3 településen az állam és az egyházi vezetők is úgy döntöttek, hogy akkor üljünk le, és próbáljunk meg valami társadalmi kohéziót létrehozni. Most ez 5 évig nem sikerült, egy számomra nagyon sok esetben megalázó beszélgetésben vettem részt, igazából senki nem akart változtatni rajta, maradt minden ugyanúgy, én el is ismertem, hogy alul maradtam, mert azt gondolom, hogy az állam és az egyház ilyen szintű összefonódása mellett egy civil nem tehet semmit. A folyamat nem változott, vannak ugyan olyan iskolák, egyházi iskolák is, és főleg a szerzetes rendek iskolái, akik kifejezetten a hátrányos helyzetű gyerekekre fókuszálnak, például ilyen a Don Bosco, és van még néhány, és vannak olyan egyházi iskolák is, ahol előfordulnak kisebb arányban mondjuk roma gyerekek, de azért az igazán problémás gyerekeket együtt integráltan oktató egyházi iskola, az ritka, mint a fehér bolló. És nagyon furcsa, hogy ezt elmondom, hogy én beszélek erről mindig nyíltan, és legutóbb pár hónapja volt az egyik településen, egy előadást tartottam, ahol ott voltak annak a településnek a pedagógusainak egy része is, egyházi és nem egyházi iskolából. Amikor ezt elkezdtem mondani, erről elkezdtem beszélni, nem sértően, nem vádlóan, csak mint tényt, mint tapasztalati tényt, amit egyébként adatokkal is tudunk igazolni, hiszen azért a statisztikai adatok ezt kimutatják, csak nem azon az oldalon találjuk meg ezeket az adatokat, ami reális. Szóval akkor egyszerűen fölálltak az egyházi iskola pedagógusa és kivonultak a teremből. Amikor kimentek, utána azt kérdeztem, hogy itt nincs ilyen, és hát nevetek, és azt mondták, hogy dehogy nincs. Pontosan ez van itt is. Szóval miért nem tudunk erről úgy beszélni, hogy ez egy jelenség, és én megértem őket, mert megértem, hogy nekik az a céljuk, hogy a gyülekezetüket növeljék. Csak hogy a gyülekezetet úgy növelni, hogy közben a társadalmi szakadékot is növeljük, és egyre több problémát generálunk már a gyerekek között is, azért az nem egy jó történet. Tehát, hogy ez így nem helyes, és ebben például semmiféle változás nincsen.
De úgy tudom, hogy azért ebben történt valami változás a államtitkárra való összeveszés után, vagy vita után, nem, ezt nem nevezni vitának, megpróbálták a szőnyeg szélére állítani persze, de hogy utána nem igen nyert pályázatokon. És akkor, ugye akkor meg kellett gondolni, hogy mibe megy bele, nem?
Igen, ez pontosan így volt, tehát itt közvetlen telefonok voltak, amiben tulajdonképpen ezt a cikk visszahívást és a bocsánatkérést el akarták érni nálam, és akkor elhangzott az a mondat, hogy miután nem tudtam mit csinálni, és kiírtam a blogban annak idején ezt az egész történetet, és hát egy pár perc múlva csörgött a telefonon, és nagyon dühös reagálást kaptam, hogy innentől kezdve nem számíthatunk semmilyen támogatásra, és én feltehetően bíróságra fogok járni, mert ők elindítanak egy sajtópert. Egyébként ebbe beleállt volna a HVG annak idején, csak nyilván nem, én nem akartam ezt. Na de utána nem lett ebből semmiféle per, de azt betartották, hogy onnantól kezdve 16-ban volt, nem nyert az alapítvány. Olyan uniós pályázaton, amit az államon keresztül kellett benyújtani. Egy darabig próbálkoztunk, azt gondolom, hogy tudtunk pályázatot írni előtte, akkor miután olyan indokkal is elutasították, hogy nincs elég tapasztalatunk a házrendes helyzetűekkel végzett munkában, akkor kértem egy pályázatíró céget, hogy írják meg ők a pályázatot, hát ha én felejtettem el pályázatot írni, vagy mi. Aztán újra nem nyertünk, és hát a második próbálkozásnál maga a cég mondta, hogy létezik valami lista, amit nyilván soha nem láttam, és nem tudom, amin az igazgyön rajta van, hogy nem szabad nyerni, és akkor innentől kezdve fölösleges lett volna megpróbálnunk. És ők is mondták, hogy nekik is fölösleges időtöltés, úgyhogy inkább hagyjuk. És akkor, hát akkor mérlegelnem kellett, hogy most mennyire érdemes ezt a zsandárki beleállást továbbvinni. Nézze, vannak, mindenkinek megvannak a szerepei. Szükség van arra is, hogy legyenek olyan harcosok, akik elő vannak, és kiabálnak, és hangot adnak neki. És vagyunk olyanok is, akik egyszerűen, ha felelősen gondolkodunk azokról az emberekről, akikkel kapcsolatban vagyunk, akkor nem tehetjük meg azt, hogy ezt kockára tegyük. Az igazgyönyben azért dolgoznak jó néhányan, ugye foglalkoztatunk is a célcsoportból, hogy így mondjam. Tehát 30-40 között van a munkavállalók száma nálunk, amik mögött családok vannak. És itt van 1200 család, akikkel valamilyen szinten kapcsolatban vagyunk. Jó néhány család, ez több százat jelent, akikkel úgy működünk együtt, hogy próbáltunk nekik mutatni valamiféle más utat, hogy bízzanak bennünk. Na most ezt kockára tenni azért, hogy milyen politikai konfliktusokat vállalok fel, egyszerűen én nem tudtam megtenni. Úgyhogy innentől egy picit csendesebb lettem, nem lettem kevésbé kritikus, de nem lettem pikért és támadó sem.
Van itt valami, említette korábban a függéseket, ezeknek a gyerekeknek, családoknak a függéseit, és van egy története, ha jól emlékszem, el is mondta, hogy annyira a közszolgálati televíziók meg a rádiókra vannak egyedül szocializálva ezek a családok, hogy más nem tudnak nézni, vagy nem akarnak, vagy nem férnek hozzá, hogy amikor egy gyerekcsapattal ment az utcán, és megláttak egy soros plakátot, akkor elkezdtek fújolni, és azt mondták, hogy ez egy nagyon csúnya bácsi, és amikor ön fogadta őket, akkor azt mondták, hogy azért mondják, mert ez mondták a televízióban. A választási plakátok előtt pedig, amiben háborúval riogatták a magyarokat, a gyerekek elkezdtek sírni, hogy háború lesz, ha nem a Fideszre szavaznak a szülők. Ezek rettenetes történetek.
Hát igen, ezt is érteni kell, hogy honnan jutnak hozzá az információhoz. Azért nagyon sok dologban én azt gondolom, hogy nem történt rendszerváltás. A leszakadó társadalmi csoportoknak ez a fajta függősége, hogy most a tanácstól, vagy a polgármestertől, a tanács elnöktől, vagy a polgármestertől függők, ezek az ő gondolkodásukban, viszonyulásukban csak személycserék, vagy más elnevezések. A tévé, amit mond a tévé, az úgy van. Na most ők nem néznek hírműsorokat, ők nem néznek, nagyon sok esetben, biztos, hogy vannak kivételek, de nagyon sok esetben nem néznek híradókat. Ők nézik a filmeket, a sorozatokat, a szórakoztató műsorokat, amelyekbe be van vágva az a reklám is, ami azt erősíti, hogy hinni kell a mostani kormánynak, mert óriási probléma következik be, hogyha nem rájuk szavaznak. Van egy ilyen világképük, amiben el kell, hogy fogadják a mindig regnáló hatalomnak a véleményét, az utasításait, mert akkor érezhetik magukat biztonságban. Ezek az emberek generációk óta ebben éltek. Nem kell konfrontálódni senkivel, aki hatalmon van, és hát ez nyilván a korábbi időben ugye egy párt volt, azokhoz kell igazodni. És ez nagyon-nagyon erősen beégett. Ha nincs tudás arra, hogy más pártok vannak, nincs világlátásuk, nem értik, nincs értő olvasásuk, hogy a különböző pártprogramokba tájékozódik, kapcsolódjanak, akkor honnan tudnának, akkor teljesen természetes, hogy ez megy. És akkor még ott van egy másik függőség is, amit nagyon sok településen tartanak azok a polgármesterek, akik megint csak túl akarnak élni, mert mindegy, hogy milyen színekben vannak, az a település fog boldogulni, aki a kormányjal együttműködik, ez nyilvánvaló. Szóval ezek összetett dolgok, és ebben nagyon nehéz ezeket az attitűdöket megváltoztatni. Van egy ilyen paternalista viszonyulás ebben az egészben, hogy mondják meg nekik, hogy legyen, és a megmondás az nyilván attól jön, aki hatalma van, nagyok megmondják, hogy legyen. És ezt nagyon sokszor vádoltak bennünket minden választás után, hogy volt az igaz, ennek semmit nem ér a munkája, hogyha megszavazzák újra a Fideszt. És nagyon nehezen tudtam megérteni, és megértetni, és biztosan nem tudom még most sem mindenkivel, hogy egyrészt egy civil szervezetnek nem lehet az a dolga, hogy befolyásolja az embereket. Nekünk az a dolgunk, hogy felkészítsük őket, vagy olyan tudással, készségekkel, olyan világlátással ellássuk őket, hogy tudjanak élni az állampolgári jogaikkal, és tudjanak dönteni. Ha befolyásolnánk, lenne rá mód, akkor ugyanazokat az eszközöket használnánk, mint amit egyébként a kormány használ. És ez egy nagyon hosszú folyamat, hogy ezeket a beidegződéseket meg tudjuk törni. Én bízom benne, hogy sikerül, mert egyre többször beszélgetünk ilyen kérdésekről, de azért nagyon belém égett, amikor annak idején az amerikai nagykövet úr meglátogatott bennünket, és kérte, hogy találkozzon társadalmi leszakadásban élő emberekkel, és megkérdezte őket, hogy ismernek önök pártokat, és mondták, hogy persze, soroljanak fel a pártokat, ezt mondták a Fideszt. Mást, és akkor csend volt, és akkor egy valaki tudta, hogy hallotta még, hogy van olyan, hogy MSZP, és onnan semmi. És akkor azt kérdezte, hogy és hogy döntenek, amikor szavazni kell, és a válaszadót, amit a tévé mond. Érti, hogy ezeket megtörni, és ez borzasztó nehéz, ez csak kívülről tűnik úgy, hogy hát mondjátok meg nekik. És még ott van az is, hogyha jó, megmondjuk, és akkor melyik pártot mondjuk. És itt visszatérnék az első kérdésére, vagy mondataira, hogy melyik politikai párt akart valaha ezzel a társadalmi kérdéssel úgy foglalkozni, hogy tényleg az okok mélyére nézzen, a probléma gyökereire, és elkezdjen egy olyan akár kormányokon átívelő munkát, ami azt gondolom, hogy lehetetlen Magyarországon, ami ténylegesen segít ennek a társadalmi csoportnak. Ez egy forró krumpli. És mostanra oda jutottunk, hogy nem szavazatszedő. Nem az a párt, aki bevállalja, felvállalja, hogy ezzel komolyan elkezd foglalkozni, az ebben a hibáztató és gyűlöletkeltő világban szavazatokat veszít, hogyha ezt írja az ászlajára. És ezen vagyok iszonyatosan dühös, hogy ezt a helyzetet nem lett volna szabad létrehozni.
Ami a tudást illeti, meg a választást illeti, a Láthatatlan Magyarország könyvében azt írja, hogy mindenki azt viszi tovább, amit otthon kapott. Amit az élet, a közeg, az intézményrendszer a szülőknek megadott, azt adja tovább. A szegény a szegénységet, vele a tehetetlenséget, a tanulatlanságot, a betegséget, a nyomorúságot. A lehetőségeket nem látja. Az akarat kiveszett belőle. És máshol még egy mondat, kettő. Az erőszakot mindig továbbadják. Felnőtt a gyereknek, gyerek a kisebbnek, a sor végén az állatok vannak. Hát ebből a láncból kéne kiszabadítani ezeket az embereket. És ez belső lánc, ez nem a külső.
Igen, hát ugye ez, hogy kompetencia, ezt a szót, ez most olyan nagy divatos lett, és mindenki használja, de hogyha belegondolunk, hogy milyen több részből áll ez, ugye vannak benne tudások, készségek és attitűd is, talán ezek a legmeghatározóbbak. Na most a tudás és a készség, az ugye honnan jönne, jöhetne az oktatásból is, de a szegregálódó iskola rendszerből meglehetősen kevés tudást és készségfejlesztést kapnak ezek a gyerekek. Az attitűd az pedig nem olyan egyszerű, mert az attitűd az, ami zsigerileg beépül, már születéstől kezdve. És ez mindent meghatároz, minden viszonyulást, a nőhöz való viszonyulást, a tanuláshoz, a munkához, a fekete zónához, a boldoguláshoz, a környezethez, a mezőgazdasághoz, az önfenntartáshoz, a fogamzásgátlához, és sorolhatnám még, hogy mennyi minden kell ahhoz, és ezekre a pontokra ezekre az óriási hiányosságokra kell valamilyen módon hatással lenni. Na most nyilván az, hogy egyénileg hassunk, az elég hamar rájöttünk, hogy az nem működik, és az igazgyönynek ezért egy olyan modellje van, ami közösségfejlesztés fókuszú. Azt a tudomány is bebizonyította, hogy a közösségi attitűdöt az könnyebb megváltoztatni, mint az egyénit. És az egyénre visszahat a közösség attitűdje. Tehát ha közösségfejlesztést végzünk, és abban el tudunk fogadtatni olyan dolgokat, hogy elhatárolódunk mondjuk a prostitúciótól, a gyerekbántalmazástól, a fekete zónában történő életstratégia építéstől, akkor ezek a döntések fölválthatók utána egy pozitíva, hogy akkor mit lehet csinálni. Tehát ez a képessé tenni a közösséget, hogy önmagát megszervezze, ez a mi elgondolásunk, ezt tartjuk jó útnak, és hát ugye 16 éve visszük már, és az első etapot az 20 éve terveztük, és azt gondolom, hogy nagyon szép mérhető eredményeink vannak, hogy ez is egy út lehet ahhoz, hogy ki tudjanak lépni ebből az ördögi körből.
Nagyon régen, nem nagyon régen, de kb. 10 éve elküldtek engem egy riportra, egy hajléktalan szállóra, ahol készíteni kellett a betérőknek reggelit, tehát kenni kellett a kenyereket, főzni a teát, stb. Ezt újságíróként én is ott csináltam, közben figyeltem, és így beszélgettem a szociális munkásokkal, és bejöttek az emberek, és hát valami végtelen nyomorúság áradt el természetesen minden teremben, és kérdeztem, hogy lelkileg hogy bírják ezt elviselni, nap mint nap, óráról órára, és azt mondták, hogy ezt gyorsan felejtsem el, hogy ezt érzelmileg át kell élni, mert nem lehet, mert abba belepusztulnak, és viszont a hajléktalanoknak meg nem segít. Tehát az, amit rajtuk látok, hogy egyfajta ridegség van bennük, az nem ridegség, hanem rutin és szakmai tapasztalat, az érzelmek ki vannak zárva. Ön átélte ezt?
Nagyon nehezen viselem én is, és nyilván százszor belehaltam szituációkban, amikor nem tudtam segíteni, de azt gondolom, hogy az a fajta felelősség, hogy nekünk azt kell mutatni, hogy van kiút, az nem, abban nem tehetjük meg, hogy gyengének mutatkozunk. Nem sírhatunk. Én sírtam én is, de itthon sírtam, és nem előttük. Ott előttük mindig a megoldást kell mutatni, és nem hát az idegség, nem idegség, empátia van bennünk, és azt vissza kell tükröznünk, hogy értjük a problémáikat, és hogy megoldást keresünk, de nem vonódhatunk be olyan szinten. Nagyon, nagyon nehéz ez, mert ez a kiégés faktor óriási ebben a munkában. És nagyon fontos, hogy mi is a szervezeten belül, az igazgyöngyön belül sokat foglalkozzunk ezzel, mert nem mindenki bírja, és nem is mindenki bírja hosszú távon. Azt is el kell fogadni, hogyha valaki egy rövid ideig, vagy 2 évig, vagy 5 évig tud ezzel foglalkozni, és utána úgy érzi, hogy tovább kell lépnie. De az, hogy mégis az igazgyöngyben nem nagy a fluktuáció, és azt annak tudom be, hogy sokat foglalkozunk ezzel, hogy együtt beszéljük meg az eseteket, együtt értsük őket, és én azt gondolom, hogy amikor megértjük a problémát, megértjük az embert, megértjük ezt az átörökítést, hogy egyszerűen nem lehet más. Tehát mi az, hogy eltűnik az akarás? Ugye sokan nem értik. És amikor az ember visszanéz egy fiatal felnőttnél, a szülőre, nagyszülőre, végignézi az élettörténetét, azokat a tragédiákat, a traumákat, amit ő hordoz magával, akkor érti. Na most ezek a megértések azok, amik utána segítenek nekünk is a túlélésben, meg nekik is a kiútkeresésben. Nem megoldani kell a dolgokat helyettük, mert az nem eredményes. A helyzetbe kell hozni őket, segíteni, megmutatni, amit nem látnak, de azokat a lépéseket azt nekik kell megtenni, nem lehet helyettük megtenni. Ez a fejlesztő segítségnyújtás és a segítségnyújtás különbsége. Tehát mi is kríziskezeléseket végzünk. Van olyan is, amire nem kell tenni semmit, például a gyerekgyógyszer ilyen, mert hogyha az ember azt érzékeli, hogy a rendszerben mondjuk a halmozott vagy a generáció szegénységben élő gyerekeknél a gyógyszerkiváltás mekkora gondot okoz, és milyen következményei vannak a gyerekek egészségi állapotára nézve, majd a felnőttekére is, akkor ez nyilvánvaló egy olyan segítség és beavatkozás, amiben nem köthetünk semmiféle elvárást a dologhoz. De egyébként minden egyébben igen. És azért ebben én baromi szerencsés voltam, mert az első év után, amikor ugye én is a nagy naivságomban a segítségnyújtásba kezdtem bele, mert egyszerűen nem tudtam elviselni a gyerekek állapotát, meg a családok állapotát, ahogy kinézett az egész, és csak adtam, és adtam, és adtam. Vittem, amit csak tudtam, az élelemtől a gyógyszerig, az edényekig, a bútorig, a tűzifáig, mindent, és rengeteg konfliktus volt belőle, mert a családok nyilván igyekezett mindegyik jobb helyzetbe kerülni nálam, beárulni a másikat, viták, veszekedése, tudtam, hogy nem jó, de nem tudtam, hogy mit csinálja. És akkor egyszer kimentem, és elébem álltak az asszonyok, és azt mondták, hogy maga nem jól adományoz. És hát mondtam, hogy úristen, hát mi az, hogy nem jól adományozok, hát hogy kéne jól adományozni. És azt mondták, hogy magát becsapják, mert maga hoz ide ajándékokat, mindegy, hogy most háztartási gépről, vagy bútorról, vagy ruháról beszélek, sokan eladják, és utána újra kérnek, maga meg újra ad, és ez így nem jó. És akkor, hát így tudtam, ezt mindent tudtam, csak nem tudtam, mit csinálják. És azt mondtam, hogy hát akkor segítsenek nekem, üljünk le, és írjuk le egy szabályzatba, hogy hogyan lehet jól adományozni. Azt mondták, persze segítenek. És az első mondat az így hangzott, tőlük, nem tőlem. A segítség nem jár, annak kell segíteni, aki maga is akar valamit változtatni. Na most ez lett az a kulcsmondat, amivel utána mi a közösségépítésbe belefogtunk, és ez azóta is egy adományozási szabályzat, amit újra és újra átrágunk a közösséggel. Nagyon átlátható minden, tehát nincs a titokba kapott semmi, mindenki tud mindenről, és az aktivitást támogatjuk. Tehát ha szükséged van valamire ahhoz, hogy a kertedbe elkezd gazdálkodni, akkor mi segítünk. De elvárjuk, hogy akkor egy idő után te magad végezd ezt el. Nyújtjuk a lehetőségeket, amiben a változás csírája ott van, a gyerekeiddel, a közösséggel, a jövedelemszerzéssel, mindennel, de neked kell lépned. És ez egy nagyon fontos dolog, de szerintem csak így lehet.
Az asszonyok megmondták, megtanították önt, hogy hogyan kell jól adományozni, de a gyerek nem feltétlenül tudja elmondani, hogy mi a baja. És ön írja ezt egészen egy másik helyen, hogy a gyereket figyelni kell, az apró jeleket, az álmosságból, a túlzott csendességből, a dűruhamokból, abból, hogyha elkésik, ha szorong, hogy az arc elé kapott kézből, amikor feléjénk nyúlunk, hogy megijed, vagy szorong. Ez azt jelenti, hogy állandó éberséggel kell ezekhez a gyerekhez közelíteni.
Igen, én azt mondom, minden gyerekhez így kell közelíteni egyébként, és hát itt hozom be, hogy a rendszerváltás előtt kezdtem el tanítani, és akkor volt még egy olyan, hogy roma pedagógia. Amikor azt tanították a pedagógusoknak és a leendő pedagógusoknak, hogy a roma gyerekeknek külön módszertan kell, tehát külön módszertan. Uh-huh. És aztán szerencsére a rendszerváltás ezt elsöpörte, aztán most újra előjött, most újra van roma pedagógiai képzés, amivel én nem értek egyet, mert hogyha a romákat nemzetiségnek tekintjük, akkor logikus, hogy akkor minden nemzetiségnek külön pedagógia kellene, a német, a szlovák, a román pedagógia kéne, ami nyilván egy abszurdum. Ha nem ez a probléma, nem ez az ok, hanem a szocializáció, ami egyébként a szegénységben gyökerezik, akkor meg nincs szükség külön pedagógiára, mert egy gyerekközpontú pedagógia az minden gyerekhez így közelít, ahogy ön is elmondta, figyelve a reakcióira. Na most az, hogy mit kell figyelni, azt mondjuk a társadalmi leszakadásban élő, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyereknél, azt meg kéne tanítani a főiskolán, de ez nincs még meg. Nem, nincs meg, mint ahogy a tehetséggondozás sem, a kimagasló tehetség gondozására sem tudja felkészíteni a felsőoktatása a pedagógusokat, azt gondolom, úgy a leszakadókra se. Egy ilyen középosztályra céloz, és hát azért ma azt gondolom, hogy a pedagógia ennél jóval árnyaltabb, és nem hiszem, hogy tehát vonzóbb lenne a pedagógus pálya, hogyha a felsőoktatásban a valós helyzetekre jobban fel tudnák készíteni a pedagógusokat.
Volt a szocialista SZDSZ koalíció idején egy olyan próbálkozás, hogy pszichológusok tanították a rendőröket, hogy kell bánni a roma közösségekkel, cigány közösségekkel, vagy éppen a cigány elkövetőkkel. És akkor volt egy olyan hivatkozás, hogy mert Nagy-Britanniában is azt a rendőröknek külön tanítják, hogy a kés, amivel rengeteg büntény történt, az elsősorban egy közel-keleti harci eszköz, tehát mondjuk főleg az arabok használják, és akkor érteni kell, hogy az arab közösségekben mi történik. De amit mondott az előbb, abból az következik, hogy ez is egy tévút, nem?
Nézd, ezzel sokféleképpen ítélik ezt meg. Én azt gondolom, hogy az egy csapda lett, hogy etnicizáljuk a társadalmi leszakadást. Tehát tény és való, és ezt mi sem tagadjuk soha, hogy a generációs szegénységben élő családok nagy része roma. De ha a roma identitás felől, a roma kultúra felől közelítjük meg a problémát, akkor nem fogunk tudni változásokat elérni, mert nem az a probléma a roma kultúrával, vagy a romák kultúrájával, hogy milyen, azt mindenki szereti. A probléma azokból a szocializációs mintákból adódik, mint amilyen például a konfliktuskezelés, hogy erre milyen eszközeik vannak, és ez nem a roma kérdés, vagy a roma identitásban, hanem a generációs nyomorúságban gyökerezik, hogy milyen túlélési minták, meg milyen hierarchia alakult ki egy közösségen belül, hogy lett az, hogy mondjuk egy szegregátumban kik a hangadók, kik a véleményvezérek, azok, akiknek pénze van. Na most mivel a szegregátumokban nem tanult, iskolázott emberek vannak, hanem olyanok, akik nagyon alacsony iskola végzettséggel az életstratégiát, a fekete zónában találták meg. Mondhatom úgy, hogy azok a véleményvezérek, akiknek pénze van, és ez a pénz, ez nem a legális munkavállalásból adódik. Nem abból adódik a tekintély, hogy te tanult vagy, tudsz valamit, számunkra példaként fel tudtál építeni egy olyan életet, amilyen mi is szeretnénk lenni, hanem az, hogy pénzed van, és függünk tőled, ugye, uzsora, stb. Most ezeket kell érteni, és ebbe szerintem ember legyen a talpán, aki ki tud dolgozni valamiféle identitásjegyet, és én egy jó ideje el is határolodok ettől. Mi nem roma kérdésként kezeljük a társadalmi leszakadást, hanem generációs szegénységként, és higgy el, hogy nem csak nekünk lett könnyebb az ügyképviselet, hanem az emberekkel is könnyebb megértetni, ha nem mindig arra hegyezzük ki minden tekintetben, hogy ez a probléma etnicizálható.
Egy másik mondat, de ez emlékeztet az előzőre, csak azért mondom, mert ez még keményebb. A bűnöző családban bűnöző lesz a gyerek is. A prostituált gyereke is az anyja sorsát ismétli. Arról, hogy a családon belüli erőszak természetesen a nőnek el kell viselni, ez is innen jön, a kivételek ritkák. Már a két háború közötti időben is, de a szocialista, tehát a Kádár korban is felvetődött az, hogy ezt a sort meg kéne szakítani. Mégpedig úgy, hogy a gyerekeket elveszik a családoktól, és akkor itt külön kollégiumokban nevelik őket, átnevelik, ugye? Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon kegyetlen dolog, de mondták akkor, ezekben a korokban hatásosan csak így lehet ezt a végtelen történetet megszakítani, vagy átépíteni. Mit szól ehhez?
Hát én nem tudok ezzel azonosulni. Most megint vannak ilyen kollégiumi tervek, hogy bentlakásos intézményben jobban lehet hatni ezekre a gyerekekre, kiszakítva a családi közegből. Én úgy gondolom, hogy ha onnan közelítjük meg, hogy mondjuk az iskolának van egy kultúrköre, meg a családnak is van egy kultúrköre, és hogyha a kettő között nincs meccéspont, akkor nincs hatás. Most én a meccéspontokat szeretném növelni, és a családokra bevonni nem csak a gyerekekre fókuszálni, hanem a szülőkre is, mert ugye a második generációban a szülők között, a felnőttek között, aki ugyanúgy magára van már hagyva az iskola rendszer részéről is, mint a többi intézményrendszer részéről is, és önerőből nem képes változni, csak a családban átörökített mintákat viszi tovább. Ugye erről szól ez a dolog. Nyilván a életvitelszerűen bűnöző családoknál rettentő nehéz a helyzet, de én azt gondolom, hogy ezeknél a családoknál is meg kellene keresni a hatósági és a pedagógiai eszközöknek azt az arányát, amiben a változás elindítható. Nem úgy, hogy elvesszük a gyereket tőle, hanem úgy, hogy megpróbálunk egy olyan rendszert működtetni, egy olyan hatásrendszert működtetni, amiben érzi, hogy mi az, ameddig elmehet, szürke zónában vagy a fekete zónában, különben annak következménye lesz. Nyilván kezdeni azzal valamit, hogy miért vannak visszaeső bűnözők, miért van, hogy a börtönből kikerülőket hősként ünnepli, miért minta a család, miért minta a fekete zónában megszerzett pénz a gyerekek előtt, miért csak a pénz számít. Ezek beavatkozási pontokat is kínálnak, és én azt gondolom, hogy egy olyan iskolarendszer, ami fókuszál ezekre jobban, és egy olyan hatósági eszközrendszer, ami próbálja visszaszorítani azokat a kriminalizációs utakat, ami előttük van most, és ezt engedi a rendszer. Szóval, hogy jól értsen, sokáig én is azt gondoltam, és egy ilyen naív ábránd volt a részemről, hogy hát mi a legnagyobb kritikája a többségi társadalomnak, az, hogy nem jogkövető magatartással élnek ezek a családok. Hát én majd be fogom bizonyítani, hogy lehet egy szép, egy idilli, fehér közösség, ahol nincs fekete zóna, ahol mindenki mindent legálisan csinál. Nem, ez nem lehet így, ez nem megy így. Ebben egész elég hamar beszálltam ezekbe a situációba. A rendszer ma elnézi a szürke és a fekete zónát is, és ennek többek között egyszerűen az az oka, hogy a leszakadó térségeknek a falvai már nem élhetők a szolgáltatás hiányok miatt a fekete zóna nélkül. Ahol nincs nemzeti dohánybolt, ott lesz, aki pénzért ukrán cigit árul meg dohányt. Ahol nincs bolt, ott lesznek emberek, akik boltocskáznak, tehát háztól árulnak. Ahol gyér a megközlekedés, ott vannak olyanok, akik pénzért fuvaroznak másokat, és ezek mind-mind mennek felírásra, ami a felírás, az az uzsora meleg ágya. Az egy hierarchizálódás, egy hatalmi viszony, ami olyan ugyanúgy bilincsként van az egész problémán, mint ahogy az iskolarendszer esélykiegyenlítő funkciójának elvesztése. Szóval ezeket látni és érteni kell, és akkor már mindjárt ott van, hogy jó, tehát próbálom megértetni, hogy jó, hát elnézem a pénzérfogarozást, mindenki elnézi, mindenhol elnézik, senki nem foglalkozik vele, de ha a kislányt viszed ki a kamionsorra, akkor majd föl foglak jelenteni, és akkor nem érti, hogy most mi bajom van. Tehát elnézel, tudom, hogy tőled veszik a cigit, oké, vigyék, mindenki elnézi, de ha behozod a herbát, akkor szólni fog, miért? Az is érti? Szóval nagyon nehéz ezeket a határokat meghúzni, mert egy ilyen szürke, langyos, ezt most elnézem, nem keménykedek, majd csak akkor, ha egy olyan agresszió szintre jut a probléma, amikor már muszáj tenni valamit, ebben minden csak romlik, és nem lehet ebben kialakítani egy olyan tiszta képet, hogy figyeljetek, ez nem megy, ez tilos, ez el a kezekkel innen, és ezen az úton kéne tovább menni. És akkor még nem beszéltem a foglalkoztatásról. Amikor nem mennek el dolgozni, ezt még el kell, hogy mondjam, hogy ezt is értsék, mert ez se látszik kívülről, hogy miért nem mennek el dolgozni. Ugye ebből a társadalmi csoportból részben a fogyasztói világ hatása, részben pedig a kereskedelmi hatása, részben pedig a banki rendszer érdekei miatt mindenki behajtó céges tartozással sújtott, ami azt jelenti, hogy vagy a személyhitelek miatt, vagy a nulla forintért felvehető áruhitelek miatt mindenkinek van a ki nem fizetett tartozásai, meg közüzemi számlák is, és a behajtó cégek azok, ha a legális munkaerőpiacon helyezkedik el valaki, akkor egy tartozásnál a fizetése 33,2-nél az 50%-át levonja a munkáltató kötelező jelleggel, és átutalja a behajtó cégnek. Na most ez azokat az embereket, akik egyébként csak a minimálbéres foglalkoztatásig juthatnak el, hiszen csak a fizikai erejükkel bírnak, nem szakképzettek, nincs szakmájuk, nincs más típusú tudásuk. A minimálbér felét az rögtön be kell, hogy tolják ebbe a korábbi tartozásba. Ez a fekete zóna felé sodorja őket, mert nem az az érdekük, hogy legálisan kezdjenek el dolgozni, mert akkor jön a levonás, hanem az az érdekük, hogy a fekete zónában keresenek munkát, ahol napi 10-15 ezer forintot kapnak zsebbe. És nem érdekli őket, hogy adó, nem érdekli őket, hogy nyugdíj, nem érdekli őket, hogy TB, mert most van a pénz, és most kell megélni ebből. Na most mi például ezzel nem tudunk valamit kezdeni, akkor hogy tudnánk elvárni, hogy a bűnözés az valamilyen módon csökkenjen?
Hogy hallgatom, bocsánat, az jár a fejemben, hogy van még önben remény. Szóval szembenézni azzal, hogy a politika nem háttér, mert nem érdekli igazából ez a dolog, nem segít. A egyházak jó része sem. Nagyon nehéz ezekkel az emberekkel is, hiszen sokszor szembeszállnak önökkel, vagy nem hagyják magukat rávenni bármire, az is egy külön kínlódás. És a változások olyan lassak, miközben látja, hogy a társadalom szétszakad, a roncstársadalmak egyre nőnek, és nincs segítség. Hogy maradt még önben remény?
Hát egyrészt azért, mert látom, hogy működik az, amit csinálunk, tehát azért próbálunk erős társadalmi hatékonyság méréssel dolgozni, és követni azokat a változásokat a közösségben, ami reményt ad. Tehát például, hogy van közösség, hogy van egy olyan közösségi mag, akinek már önszerveződő történései is elindultak, hogy lettek érettségizett gyerekeink ebből a társadalmi csoportból, hogy minimalizálni tudtuk a 18 év alatt szülő lányoknak a számát a fogamzásgátlási programunkkal, hogy beszálltak a KERT programba egyre többen, hogy próbálják kihasználni azokat a munka lehetőségeket a nem mobilizálható emberek, akik főleg a nők, ugye, akik nem tudnak messzire elutazni, munkát keresni, akiknek ott lehetőséget adunk, hogy a gyerekeknek a tanulmányi előmenetele javul, a lemorzsolódás, az iskolai lemorzsolódás csökken, hogy csökken a bűnesetek száma, hogy javulnak az életkörülmények, a házak állapotai. Szóval ezek nekem mind olyanok, hogy arra csatol vissza, hogy lehetne ezt másképpen is. Ami miatt elkeseredett vagyok, az nyilván az, hogy ezt nem tudtuk elérni, hogy ez érdekes legyen a rendszernek. Még azt sem mondhatom, hogy ebben nincsenek, ezen a területen sincsenek, vagy kudarcaink vannak, mert azért az egyetemi kapcsolatok, az, hogy hány egyetemmel tudunk együtt dolgozni, hogy kurzusaink vannak, ahol mondjuk a szociális munkás képzésbe próbáljuk bevinni ezt a fajta közösségfejlesztő szemléletet, vagy ezt a szociális kompetenciákat, szociális készségeket fejlesztő szemléletet, azt, hogy hány kutatásban, hány szakdolgozatban, hány konferencia előadásban veszünk részt, hogy külföldön hányan érdeklődnek ez iránt a munka után, hányan próbálnak elemeket legalább átvenni belőle. Mind azt mutatja, hogy van remény. Nem lehet feladni. Szóval valaminek történnie kell előbb-utóbb, mert különben elfed bennünket a probléma, és ennek a veszélyét is én nagyon látom, és nagyon érzem. És ezért nem lehet feladni. Hát az, hogy most azt fogom tudni csinálni, hogy leírom pontosan ennek az egész munkának a tapasztalatait, mert eddig nem volt idő rá a napi az operatív munka mellett, hogy leírjam akár az oktatási módszertanunkat, akár ezt a közösségfejlesztési szempontú szociális munkát, hogy a társadalmi vállalkozásunknak a hátterét, amiben pontosan látjuk, hogy milyen munkavállalói kompetenciák hiányoznak ebben a társadalmi csoportban, és azt is, hogy civil szervezetként hol van a helyünk ebben a rendszerben, miért nincs helyünk, miért marad mindig a civil, akármilyen innovatív és sikeres dolog szakirodalmi lábjegyzet, miért nem tudunk beépülni a rendszerbe. Azok mind olyan kérdések, ami nagyon sokat fog gondolkozni most az elkövetkező években, és hát ha jutok valamire, vagy jutunk valamire, hiszen vannak kapcsolódó segítőink is, és azokkal a közös tudásukkal hát ha tudunk valamit kezdeni. Nem adom fel.
De ez kell pénz is. Honnan szedik?
Hát ez is egy nagy kihívás, hogy honnan szedjük. Elég nagy a költségvetésünk, ha már csak arra gondolunk, hogy van egy 600 főt tanító alapfokú művészeti iskolánk, és hát ennek ugye itt a pedagógus béreknek a szűk 70%-át kapjuk meg. Ugye itt volt egy kiegészítő támogatásunk, amit Iványi Gáborékkal meg az Ámbétkárral együtt mondtak el tőlünk is. Sok éven keresztül kaptuk, mint a hátrányos helyzetű gyerekekkel sikeresen foglalkozó oktatási intézménye. Ugye ezt is elveszítettük, és hát ezen kívül, ami még bejön támogatásként, az, hogy az ötödik éve vagyunk benne, vagyis a kezdetektől vagyunk benne a felzárkózó települések programban Tolda, ami ugye egy a Mátai Szeretetszolgálat ennek a szakmai vezetője. Ez egy, azt gondolom, inkább egyházi szervezetek közötti program, nagyon kevés nem egyházi szervezet van benne. Próbálunk ugye ebben is hatni egy picit, vagy átadni a tapasztalatokat, és erre kapunk, itt elsősorban településfejlesztésre használjuk ezeket a pénzeket, de hogy azért ennyi jön, de ez nem nagyon kevés, és a 68%-át a büdzsénknek a civil és céges támogatások adják.
Köszönöm szépen, hogy beszélhettem önnel.
Én is köszönöm a lehetőséget. Igyekeztem volna rózsaszín képet festeni, nem lehet, de azt gondolom, hogy nem szabad feladjuk a reményt. Muszáj foglalkozni a társadalmi leszakadással, ha egy élhetőbb országot szeretnénk, és én nagyon azt szeretném.
Megértettem, még egyszer köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Elritók Nóra pedagógus, grafikus művész, az Igazi Öngy Alapítvány alapítója volt velünk az elmúlt 50 percben. A műsor Selmeci János szerkesztette, műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben?